Évezredek asztalánál című gasztronómiai magazinműsorunkban szeretettel köszöntöm beszélgetőtársamat, Gurzóné Kormány Emesét, a Borsa Desszert Kft. Ügyvezetőjét. Desszerteket készítenek önök? Hány éve is már annak, hogy finom desszerteket készítenek?
Júliusban múlt egy éve, tehát még nagyon fiatal a cég, illetve maga a gyártás nem olyan régen kezdődött el.
És milyen desszertek elsősorban azok, amelyek kitalálásra, fejlesztésre és nem utolsó sorban előállításra kerülnek?
A desszerteket mi úgynevezett gyümölcs desszerteknek nevezzük. A szalványokból, gyümölcs a szalványokból és olajos magvakból készítjük alapvetően ezeket az édességeket. A recepteket mi magunk találjuk ki, mi magunk fejlesztjük, tehát nem egy bevett receptet használunk vagy fejlesztünk tovább, hanem a saját kútfőnkből táplálkozunk.
Mit jelent ez, hogy mi magunk találjuk ki? Ön és a kedves férje? Vagy vannak még segítőtársaik?
Én és a kedves férjem találjuk ki ezeket az édességeket. Maga az ötlet is a mi fejünkben fogalmazódott meg körülbelül 3 évvel ezelőtt. Mindig is szerettünk volna valamiféle önálló vállalkozásba fogni, de nagyon fontos volt számunkra az, hogy valami különleges, egyedi dolgot csináljunk, amivel nem csak önmagunk, hanem mások hasznára is lehetünk, és egyszer egy karácsony táján jött ez a sugallat, hogy ilyen jellegű dolgokkal kellene foglalkozni.
Miért pont éppen a gyümölcsaszalványokból készült desszertekre esett a választás? Hiszen ha desszertet említünk, akkor elsősorban mindenkinek a finom csoki édességek, vagy a krémes édességek, a sütemények jutnak eszébe.
Igen, ez valóban így van, és mint mondtam, mi különleges dolgot szerettünk volna csinálni, ezért szerettünk volna eltérni a nagy átlagtól. Rájöttünk arra is, hogy ezek az édességek nagyon finomak, ugyanolyan finomak, mint akár egy csokoládé vagy egy sütemény édességdesszert. Azon kívül még megvan az a jó tulajdonságuk is, hogy egészségesek.
Asszalt gyümölcsökről beszélünk. Mindenféle gyümölcsöt asszalnak önök? Vagy hogyan jutnak hozzá egyáltalán az alapanyagokhoz?
Az alapanyagokat nem mi állítjuk elő. Hosszú távú célunk az, hogy majdan mi foglalkozzunk ezzel is. Jelenleg olyan cégektől vásároljuk meg ezeket az alapanyagokat, akiknek ez a profiljuk, hogy gyümölcsösszalványokat, magvakat forgalmaznak.
És mindenféle gyümölcsöt, vagy specializálódtak bizonyos gyümölcsfélékre?
Arra törekszünk, hogy olyan gyümölcsöket és magvakat használjunk az édességek elő, amelyek Magyarországon termőt gyümölcsök és magvak. Talán egy pici eltérést most a karácsonyi desszertünkben jelentkezhet, amikor is ugye a karácsony és a három királyok kapcsán a keletiesebb gyümölcsökkel is foglalkozunk, de alapvetően mindig erre törekszünk, hogy Magyarországon termőt gyümölcsöket, magvakat használjunk.
És akkor említsük meg a konkrét desszerteket is. Kezdjük először természetesen a jubileumát ünneplő Árpádházi Szent Erzsébettel, előttem egy díszdoboz. Ön fogalmazta meg ilyen találóan, hogy egy jurtaszerű díszdobozban kapott helyet az Árpádházi Szent Erzsébet borsa desszert sárospatak. Hát milyen is ez a desszert?
Így van, ez is egy gyümölcsdesszert, amely aszaltvörös sáfonyából, mandulából és rózsalekvárból készül. Természetesen nem véletlenül, ugye mindig tudatosan megkomponáljuk ezeket az ízeket. Itt mivel tudtuk, hogy Szent Erzsébet tiszteletére készítjük ezt az édességet, ezért igyekeztünk olyan gyümölcsöket, magvakat választani, amely az ő életéhez könnyen párosítható. És hát ugye a rózsalekvárt azt gondolom nem is kell magyarázni a kedves hallgatóknak, ugye, hogy a híres rózsa legenda miatt került a desszertbe ez az édesség.
Milyen nagyságú ez a desszert, és milyen embléma található rajta?
A konkrét desszert az általában minimum 15 grammos, azért mondom, hogy minimum, mert kézzel készítettek a desszertek, tehát pluszban lehet eltérés, és egy ilyen kicsit tégla test formájú, tehát egy ilyen kis hosszúkás formájú a desszert. Az embléma pedig, amit említettem, ami a desszerten található, ugye ez egy kör címke, és rajta az Árpádházi Szent Erzsébet év tiszteletére kiadott hivatalos logó.
Kézzel készített ez a desszert, mindegyik desszertet külön-külön kézzel készítik és formázzák?
Nagyon minimális a gépesítés, és ez is tudatosan vállaltuk így, hogy minél több kézi munka legyen a édességek előállításában, mert az a véleményünk, hogy az a élelmiszer legyen, az bármi, amiben benne van az emberi kéz, emberi munka, az sokkal pozitívabb energiákat áraszt az emberek felé, és ezt általában észre is veszik. Ezt mi magunk is tapasztaljuk visszajelzésekből, hogy így van. Tehát magának a masszának az elkészítésében van némi gépesítés, hosszú rudakba megformázva jönnek ki ezek a szalvány desszertek, és aztán a hölgyek már kézzel hempergetik, darabolják, ha kell, még utána formázzák és csomagolják.
Nagyon guszta ez a desszert, olyan szerencsés vagyok, hogy láthatom itt magam előtt. Valóban az összetevőket is nagyon jól lehet látni, és egy nagyon kellemes összhatást nyújt maga a desszert látványa. Erre törekedtek is.
Természetesen törekedtünk rá, az a szalványok, illetve a gyümölcsök jól láthatóak legyenek. Ezért is választottunk átlátszó csomagolást, ugye átlátszó cellofánban vannak becsomagolva a desszertek, illetve ugye a díszdoboz maga, mivel jurta formájú, ugye a tetején valóban ugye a jurtáknak megfelelően van egy nyílás, ugye, ami szintén cellofánnal van lefedve, és így is magába a dobozba is betekinthetnek a vásárlók, és láthatják az édességeket.
Nagyon érdekelne engem az, amikor egyáltalán megszületett az önök fejében az ötlet, hogy készítünk egy Árpádházi Szent Erzsébet desszertet. Említette, hogy főképp olyan alapanyagokat tettek ebbe a desszertbe, ami így vagy úgy kapcsolható Szent Erzsébethez. De nem mindegy, hogy milyen mértékben vannak azok az alapanyagok a desszertben, hogy valóban az nem csak guszta, hanem finom, ízletes, sőt, nagyon-nagyon finom desszert legyen. Ezt hogyan tudták előállítani és kikísérletezni?
Mindig a férjemmel közösen készítjük el ezeket az ízkompozíciókat. Meg kell mondjam, hogy nincsen ilyen irányú végzettségünk. A férjem gépészmérnök, én bölcsész vagyok, tehát a saját ízlésünkre hagyatkozunk, és valóban addig, tehát ez ösztönösen érezzük. Először az embernek a fejében fogalmazódik ez meg valahogy, hogy hogyan is kellene, és aztán addig kavargatunk, addig kóstolgatunk, addig próbálkozunk, amíg össze nem áll. Utána szoktuk kóstoltatni barátokkal, ismerősökkel, nagyon sok jó ízlésű és nagyon kritikus rokonunk, barátunk van, aki ezt megteszi, és amikor jók a visszajelzések, akkor ez még pluszban fölbátorít, és akkor így születik meg végül is egy ízkompozíció.
És kaptak is már visszajelzéseket, jelen esetben konkrétan az Árpádházi Szent Erzsébet desszerttel kapcsolatosan is?
Meglepően sok visszajelzést kapunk, nem is gondolnánk, és ez nagyon-nagyon jól esik nekünk, nem számítottunk erre, hogy az emberek megvásárolják, vagy megkapják ezeket az édességeket, vagy eljut hozzájuk a szórólapunk, és ott rajta van az elérhetőség, és bizony veszik a fáradtságot, és felhívnak telefonon, vagy e-mailt írnak, SMS-t küldenek, és gratulálnak. Vagy ha személyesen találkozunk velük, mondjuk olyan programok vannak, ahol megjelenünk, akkor ott is beszélgetnek, és nagyon-nagyon sokan gratulálnak.
Beszéljünk még egy kicsit a díszdobozról és a dísz megjelenésről. Ki találta ki, hogy ilyen legyen ez a jurtaszerű doboz, amelyen nem is akármilyen színes szimbólumok, jelképek láthatók. Természetesen Árpádházi Szent Erzsébet alakja és a hozzá társítható rózsa szimbóluma.
Ha a doboz formájáról beszélünk, akkor meg kell említeni a többi desszertünket. Ezekből indultunk mi ki, ugye az Álmos, Árpád és Zolta nevezetű desszertek, ezek voltak a kezdő desszertjeink, amelyeknek nem véletlenül adtuk ezeket a neveket, illetve a gyűjtő dobozunknak az emese nevet, ugye ezek a magyar ős történelem alakjai. Azt szerettük volna, hogyha egy olyan édességet hozunk létre, amely nem csak nagyon finom, nagyon különleges, nagyon egészséges és alapvetően magyar édesség, hanem ez a külső megjelenési formájában is láthatóvá válik. A névválasztásnál is erre törekedtünk, és a formaválasztásnál is, a dobozformaválasztásnál is. Ezt a férjem találta ki, hogy egy gyurta formájú dobozba kerüljön a édesség.
Hát a magyar ősökkel ez szorosan összekapcsolódik.
Így van, pontosan így van, és valóban egy jurtát tervezett meg. Nem volt könnyű dolog, különösen doboztechnikailag, de aztán sikerült ezt megoldani. Találtunk olyan partnereket, akik ebben segítettek, és így létrejött ez a doboz, ami nagyon komoly kézi munkával van egyébként meghajtogatva. És
ezt is kézzel készítik, ezt a dobozt?
Tehát a nyomdába megnyomják, úgynevezett pistancolják, ugye, és aztán igen, kézzel hajtogatják meg, ugye sajnos nem láthatják, ugye a doboz tetején. Például ugye körbe, mint ahogy a jurtánál is vannak kis ráncok, ugyanúgy megvannak itt is papírból hajtogatva még ezek a kis ráncok is.
És ki készítette rá ezt a jellegzetes szimbólumot, ezeket a virágokat, Árpádházi Szent Erzsébet alakját, és nem akármilyen technikával, természetesen a szép ráírást.
Egy sárospataki grafikus művész, Maklári Terész tervezi minden doboznak a grafikáját. Az első dobozoknál ugye a jurták grafikáját, amelyek honfoglaláskori nemezminták, gyönyörűek a dobozok alapszíne olyan, mint a nemez, és akkor rajta ezek a szép nemezminták, és az Árpádházi Szent Erzsébet doboz grafikáját is Maklári Terész tervezte.
Már említés szintjén beszéltünk Álmos, Árpád és Zolta desszertekről, de most legyen olyan kedves, avasson be bennünket kicsit a kulisszatitkokba, hogyan készül az Álmos, az Árpád, a Zolta, és nem utolsó sorban az emese desszert.
Igen, tehát ezzel a három alapízzel indultunk. Az álmos desszertünk az aszalt kajszibarack és török mogyoró keveréke, az árpád desszert aszalt szilva dióval, az olta desszert pedig aszalt körte mandulával. Az emese az pedig, amikor vegyesen tesszük egy dobozba ezeket az ízeket, akkor illetjük ezzel az összefoglaló névvel.
Azt tűnt fel nekem, ahogy itt említette az összetevőket, hogy majdnem mindegyiknek kettő meghatározó összetevője van. Miért pont kettő, miért nem több? Jó, hát kevesebb természetesen nem nagyon lehetséges, de miért nem több összetevőből? Álmondjuk éppen az álmos desszert például.
Próbálkoztunk többféle összetevő kombinálásával is, de nekünk az volt a véleményünk, hogy mind a magvakra és mind az aszalványokra is annyira jellemző, hogy intenzív, karakteres és sajátos ízük van, hogy ha túl sok ízt vegyítettünk össze, akkor egyfajta túl kombinált íz jött létre, hogy így mondjam. Tehát már igazából nem is volt nevezhető sokszor kellemesnek az az íz számunkra. Mi pedig éppen a tisztaságra, a harmóniára törekedtünk az ízekben is, tehát azt gondoltuk, hogy a kevesebb sokszor több, mint hogyha túl sok mindent kevernénk össze csak azért, hogy elmondhassuk, hogy ebben milyen sok összetevő van.
Az álmos árpád, zolta és emese desszerteknél milyen emblémával látták el ezeket az édesség különlegességeket?
A körcímkéken a turulmadár látható, ugye a magyar történelem kapcsán, hiszen tudatosan adtuk ugye a neveket is a desszerteknek. Emese a magyarok ősanyja, ugye a monda szerint ugye az ő is a turulnászából született meg Álmos, illetve maga a turul, illetve az árpádházi nemzetség. Ugye az ő fia volt tehát Álmos, Álmos fia ugye Árpád, a honfoglaló vezérünk, és neki volt az egyik fia Zolta, aki korán meghalt egy csatában, és ezért látható a turulmadár a címkéken.
Nagyon nehéz kéréssel fordulok most önhöz, mert az ízekről beszélni nagyon nehéz. Az ízeket, azokat érezni kell. Biztos vagyok benne, hogy nagyon finomak ezek a desszertek, de ha le kellene írnunk szavakkal a kedves hallgatóknak, hogy milyen is, mondjuk például az Árpádházi Szent Erzsébet desszert, akkor hogyan tudnánk jellemezni, milyen ízű?
A legidézőjelben komplikáltabb ízű desszertünk az Árpádházi Szent Erzsébet gyümölcsdesszert. Többféle ízhatást éreznek a kedves kóstolók. Ugye a vörös áfonya, az aszalt vörös áfonya az alapja a desszertnek, ami alapvetően egy savanykás gyümölcs. Viszont a mandula, amiben ugye, mivel a héja is rajta van, egy nagyon pici kesernyésség is belevegyül ugye ebbe a savanykás ízbe, illetve a mandulát én azért is szeretem, mint olajos magvat ezekben a desszertekben, mert általában nem előre tolakodik a saját ízével, hanem kiemeli a gyümölcsök ízét, és ez itt is nagyon jól bevált. És hát ugye ez a nagyon-nagyon extra, férjem mindig azt szoktam mondani, hogy illatos íz, a rózsalekvár íze, az pedig valóban egy ilyen nagyon, mintha rózsát enne az ember, de mégis és egy nagyon finom íz és édeskés íz. És akkor ugye ez a savanyú utána érzik azt az édeskés rózsaízt, és aztán ebből egy nagyon-nagyon kellemes üde, de ugyanakkor mégis édes, és valahol egy picit keserű ízkompozíció születik meg az ember nyelvén, tehát nagyon érdekes és nagyon finom, és összetett, mint amilyen ugye Szent Erzsébet személyisége is volt.
És nagyon fontos, hogy mennyire fogyaszthatják ezt a desszertet, például mondjuk a cukorbetegek, vagy mennyire tekinthető egy desszert, egy édesség egészségesnek. Erről manapság nagyon sokat hallhatunk. Ez a desszert egészséges desszert?
Igen, ez a desszert egészséges desszert, éppen ezért is szeretnénk ugye biováltozatot is létrehozni belőle, mert nagyon sokan fogyasztják olyan emberek, akik az egészséges táplálkozás hívei, vagy vegetáriánusok, vagy esetleg egészségügyi problémáik vannak, ugyanis a gyümölcs, a szalványok, vagy az olajos magvak rendkívül sok pozitív élettani hatással rendelkeznek, nagyon magas ugye a vitamintartalmuk, ásványi anyagtartalmuk, és nagyon sok problémára hoznak gyógyírt. Ugye például a legerősebb antioxidáns gyümölcs, az az aszalt szilva, tehát a lédús szilvánál is sokkal-sokkal egészségesebb aszalva a szilva például, és mi ezekhez a desszertekhez, hát kivéve ugye a Szent Erzsébetet, mert ott ugye lekvárt teszünk hozzá, de hozzáteszem, hogy ez a rózsalekvár szintén nem tartalmaz különösebb tartósítószert, vagy olyan jellegű adalékanyagot, amely káros lenne az egészségre. Egy pici cukor abban van épp a tartósítás miatt is, de például a másik három desszertünkben mi nem teszünk finomított cukrot, gyümölcscukrot adunk még pluszban hozza, ami ugye kimondottan egészséges, a szívnek nagyon jó, tehát sportolók is szokták edzés után, fitness termekben is szokták például ezt a terméket tartani edzés után, ezzel nyerik vissza a sportolók az energiájukat, mert rögtön felszívódik a szervezetben. Tehát ezek nagyon egészségesek, mi nem hőkezeljük a terméket, tehát megmarad valóban ugye a nyers gyümölcsnek és a magvaknak a minden jótékony hatása. És érdekes, hogy a cukorbetegeket említette, valóban ez egy nagyon fontos és nehéz kérdés manapság. A Álmos Árpád Zolta desszertünket tudjuk, hogy szokták fogyasztani cukorbetegek, illetve kísérletezünk egy olyan formával, amikor ugyanezekkel a gyümölcs és magpárosításokkal, de nem gyümölcscukrot, hanem úgynevezett csicsóka sűrítményt adunk a desszertekhez, ahol is ugye a csicsóka az egy gumós növény, rendkívül egészséges, nagyon magas a linulin tartalma, ami a cukorbetegeknek rendkívül fontos hatóanyag, és már az OIT-ben is vizsgálják a csicsókát, illetve konkrétan például ezt a terméket is, több mint valószínű, hogy meg is kapjuk majd a hozzájárulást, hogy ráírhatjuk a termékre, hogy cukorbetegek fogyaszthatják.
És bevonják ezeket a desszerteket valamivel? Valamilyen bevonómást kapnak?
Nem kapnak bevonómást. Pluszban, amikor elkészül a desszert, kijön ilyen hosszú rudakba, ahogy mondtam, akkor szikkad általában egy 24 órát, és utána ettől lesz egy pici kérge, és utána még meghempergetik ugyanabban a darált olajos magban, ami a magában, masszában is benne van, és ennyi. Tehát nincs rajta semmiféle cukormáz, vagy csokoládémáz, vagy egyéb ilyen máz.
Akkor ezeket a magvakat láthatom én is most itt az előttem látható desszerteken.
Így van.
És annyira egészségesek ezek a desszertek, hogy a cukorbetegeken túl még lisztérzékenyek is fogyasztják, fogyaszthatják?
Igen, nagyon gyakran megkeresnek ezzel a kérdéssel minket, hogy mit tartalmaz a desszert, mert a gyermek például otthon lisztérzékeny, az ugye sajnos manapság egy nagyon komoly probléma. Mi ugye semmi ilyen jellegű adalékanyagot nem teszünk a termékbe, csak a tiszta gyümölcs, olajos mag, illetve a gyümölcscukor, és éppen ezért már üzlettulajdonosoktól is hallottunk ilyen visszajelzéseket, hogy a lisztérzékeny gyermekek, anyukái ezt a desszertet vásárolják a gyerekeknek, mert ők fogyaszthatják.
És akár ezt reggelire, uzsonnára, bármikor fogyaszthatják. Kiválthat egy étkezést?
Így van, valóban, ez nagyon örülök, hogy megkérdezte. Tudjuk ezt is, hogy például vegetáriánusok, vagy akik tényleg nagyon sok gondot fordítanak az egészséges táplálkozásra, reggelire, 10 óraira, vagy uzsonnára ezt a desszertet fogyasztják. Vagy például sportolók edzés után is szokták fogyasztani ezt a desszertet.
A megemlített Árpádházi Szent Erzsébet desszert, az Álmos, az Árpád, a Zolta és az Emese desszerten kívül milyen finom édesség különlegességekkel próbálnak még szolgálni az érdeklődőknek?
Nagyon sok dolgot tervezünk. Most, ami éppen dolgozunk, az a karácsonyi desszertünk. Szeretnénk a karácsonyra egy új desszert családot kihozni. Itt is három ízben gondolkodunk. Itt már a gyümölcsök és a magvak mellett talán egy picit a fűszerek is belépnek. De ezek speciálisan karácsonyi ízvilágot fognak majd megtestesíteni, természetesen is szezonális dolog lesz, de ezek is jurtaformájú dobozban, díszdobozban lesznek, és tényleg nagyon szép grafikát készít hozzá Teréz. Azon kívül sok tervünk van a jövőre nézve, tehát ízek terén is, amelyekről most még nem beszélnék, illetve gondolkozunk azon is, hogy esetleg, mert erre is van igény, bár mi nem vagyunk annyira csokoládénak hívei, de elképzelhető, hogy lesz csokoládés változat is, vagy esetleg alkoholos változat, illetve szeretnénk bio, teljesen bio terméket is kihozni a piacra.
Ezek tehát akkor a tervek megvalósításra várnak, és én a jóisten áldását kívánom az önök nemes tevékenységéhez, mert azt hiszem, hogy ez a legfontosabb.
Így van, mi is így gondoljuk, és mi úgy is érezzük ezt kezdetektől fogva, hogy ez így is van nálunk.
Nemes feladatot tűztek ki önök maguk elé, hiszen próbálnak valami olyan különlegességet létrehozni, ami egyedi, és ami nem utolsó sorban minden szempontból magyarnak tekinthető, hiszen ezek itt készülnek Magyarországon, magyar alapanyagból, magyar vállalkozásban. Hogyan fogadja ezt az önök környezete, és kapnak-e a távolabbi régiókból visszajelzéseket, hogy értékelik ezt az emberek, hogy van a mai nehéz anyagi körülmények között megélhető világban is ilyen törekvés?
Igen, hát valóban nem könnyű a helyzetünk, azt azért elárulom, tehát valóban nagyon nehéz manapság egy vállalkozást megteremteni és azt működtetni, különösen ami ennyire új, illetve ahol ennyire fontos ugye az emberi munka. de kárpótol minket minden fáradtságért az, hogy az emberek mennyire nagy örömmel és szeretettel fogadják ezt a terméket. Nagyon-nagyon csekély a negatív reakció. Eddig nagyon minimális ilyen jellegű reagálásban volt részünk. A többség az nagy örömmel fogadja, átlátja az egésznek a lényegét, tehát ráéreznek a szellemiségére, arra, hogy milyen fontos az, hogy ez egy magyar édesség, és örülnek neki.
Azt hiszem, hogy a mai korban nagyon büszkék lehetünk arra, hogyha a nehéz anyagi körülmények között mégis valaki saját vállalkozásba kezd, és nem is akármilyen vállalkozásba, hanem az élelmiszeriparban próbál valami egyedit, valami hungarikumot létrehozni. Tudatosan használtam ezt a szót, hiszen a hungarikum az valóban olyan Magyarországon előállított élelmiszer, amelyre méltán lehetünk büszkék. Önök is ilyen hungarikumot állítanak elő?
Igen, mi is ilyen hungarikumot állítunk elő, és ezt most már büszkén mondhatom, hogy nem csak mi gondoljuk így, hanem mások is felfigyeltek erre, és folyamatban van, hogy felvegyenek minket is a Prémium Hungarikum Egyesületbe, tehát a termékünket is hungarikumnak minősítsék, és büszkén viselhessük valóban ezt a nevet, most már ezt a jelzőt, hogy hungarikum a termékünk.